Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 10 perc van 2025. február 10-e, a nap, amikor nem beszélünk a Super Bowl idei döntőjéről. Itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0-án. Hiába könyörögnek egyesek, és hiába köszöngetik mások, hogy ezt nem tesszük. Ez most már így megy végig. Kántor Endrével nem beszélünk a Super Bowl idei döntőjéről.
És Mihálovics Andrással, és azt szeretném mondani, hogy kezd kontraproduktív lenni ez a dolog.
Szerintem is.
Hogy próbáljuk meg óriási hallgatásba burkolózni. Közben elmondja Messengeren a kedves hallgató, hogy a Super Bowl lényege, hogy a reklámok közti időt kitöltik azzal, hogy fiatal emberek beöltözve dobálnak egy padlizsán forma labdát, és nincs kormányom, nincs fékem, ütközős játékot játszanak.
Igen, ez az egyik. A másik, a hallgató azt nagyon jól foglalja össze, hogy tulajdonképpen az egész hacacáré 40 perc alatt lenyomható lenne. Ehelyett ilyen végeláthatatlan hosszúságban nyúlik el, de hát aki szereti, az szereti.
Így van. Aki meg nem, az meg nem. Azt mondja hallgatónk, hogy én követtem az NFL-t, de 49ers szurkolóként George Kittle-lel értek egyet, inkább nézem, ahogy szárad a festék, mint egy Chiefs-Eagles Super Bowl-t. Na.
Kedves medvegy, elfogadom, tiszta sor, és ha fent maradtál megnézni a mérkőzést, nyugodtan beszélj róla, tisztelettel kezelem, hiszen fontos számodra, értékes, de ha nem, akkor nem is fontos neked, és csak trollkodsz, ami elszomorít, ami meg egyéni szocs problém, szóval mutasd a valódat. Tessék. Hát ez az a sport esemény, sőt, nagyon kevés olyan sport eseményt tudok említeni, amiért én ekkora áldozatot hoznék, és akkor most megmutattam a valódat. Valódomat.
Nem trollkodik, hanem nem. Abból merítettük ezt a kicsit poénra vett ma reggelt a döntő kapcsán, hogy korábban többször ezt figyelmen kívül hagyva, hogy valaki meg akarja nézni esetleg, mert éjszaka nem tudta, elmondtuk az eredményt, és akkor most
és
nem tettük ezt.
És ebből purparlé lett, most megpróbáltuk megelőzni, most ebből lett purparlé.
Viszont sokkal fontosabb dolgok van, mert úgy tűnik, hogy veszélyben a magyar gyümölcsösök. Erről fog szólni a következő pár perc.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát akkor miért is vannak a veszélyben a magyar gyümölcsösök? Ezt fogjuk górcső alá venni Apáti Ferenccel, a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát aki olvas sajtótermékeket, az azért nagyjából sejti, hogy miért nincsenek könnyű helyzetben a kertészetek, mert ugye van jégkár, van fagykár, van aszály, van özönvízszerű esőzés, ami az érőben lévő termést kirepeszti. Szóval, hát majdnem, hogy azt mondtam, de majd kijavítha tévedek, hogy marha nagy szerencsésnek kellett lenni annak, aki ebből akar megérni, hogy mindez elkerülje.
Igen, és a szerencse az nem gazdasági és nem piaci kategória. Uh-huh. Ahogyan elmondta, az időjárás az abszolút ellenünk fordult, az, hogy klímaváltozás van. Igaz, egy-két évtizedes időtávon nem lehet értékelni, de mi a gazdálkodás gyakorlatában ezt nagyon erősen érezzük. 20 éve hétből hallottunk tavaszi fagyokról, ritkák voltak a jégesők, most már minden évben van tavaszi fagy. Nem az a kérdés, hogy van-e, hanem az, hogy hányszor és milyen pusztítást okoz. Gyakoriak a heves, intenzív vihar és jégkárok. Az elmúlt kettő évből látjuk azt, hogy milyen brutális aszályos periódusok tudnak lenni, a 22-es évszázados aszály, vagy a tavaly két-két és fél hónapon keresztül tartó aszály és hőség hullám az, az még az öntözött gyümölcsösöket sem kiméli. De nem az időjárás átalakulása az egyetlen ok, hanem ott van a munkaerőhiány, ott van a gazdatársadalom előregedése, adott esetben az utódlás hiánya, ott van az ültetvények előregedése, és ahol a gazdálkodó és az ültetvény egyszerre öregszik ki, és nincs utód, aki tovább vigye a gazdaságot, ott már nincs fejlődés, nincs megújulás, hiszen aki a 70-es éveibe jár, az nem akar egy 15-20 éves beruházásba belemenni. Mindezek az okok együtt azok, amelyek az utóbbi pár évben csúcsosodnak ki abban, hogy fogy az ültetvényfelület.
Vegyük szépen sorra ezeket a tényezőket. Lehet-e védekezni a természeti csapások ellen, akár mondjuk biztosítással, vagy akár különböző technológiák bevetésével, mert azért mondjuk a fagykár ellen van, amikor ilyen meleg levegővel, meg csepegtető öntözéssel lehet védekezni, van jégháló, az asszály ellen megint csak ugye a csepegtető öntözés jöhet szóba, ezek működnek, nem működnek?
Alapvetően mindenre van megoldás, lehet védekezni, de nem is ez a kérdés, hogy lehet-e védekezni, hanem az, hogy ez mennyibe kerül.
Aha.
Ugyanis az öntözés nem is egy költséges beruházás, 2-3 millió forint hektáronként, a fagyvédelem technológiától függően 3-6 millió forint hektáronként, a jégháló takarása, a jégesők ellen véd egy 9-10 millió forint hektáronként, és ha ezeket összeadogatom, akkor oda jutok, hogy ez egy 15-17-18 millió forintos beruházás, és akkor ültetvény még sehol nincs.
Ez erre
jön még az ültetvény. Ez hektáronként így van, hogy valamilyen viszonyítási alapunk legyen, de majd mindjárt mondok egy másik számot, amivel be tudjuk lőni, hogy ez mekkora nagy szám, és ha erre még teszünk egy ültetvényt is, hiszen termelni attól tudunk, nem a jéghálótól vagy fagyvédelemtől, akkor már egy 22-25 milliós beruházásnál járunk, de ha veszünk alapul egy cseresznyét, ahol még az eső is nagyon nagy károkat tud okozni, hiszen ha szüreti időszakban van egy kiadós eső, akkor szétreped a cseresznye és értékesíthetetlen, akkor oda egy esővédő fóliatakalás egy hektára, mindezeken felül, amit eddig elmondtam, plusz 20 millió forint hektáronként. És akkor ilyen körülmények között lehet termelni.
És akkor bele kell még számolni persze ugye az összes olyan költséget, ami a munkaerő költsége, a benzin, vagy az üzemanyag, tök mindegy, hogy éppen mit számolunk, és akkor ezt ki kéne gazdálkodni hektáronként, mondjuk akár cseresznyéből, de ez ki lehet?
Természetesen, mivel ezek még csak azok a költségek voltak, amivel létrehoztuk azt az ültetvényt, amivel relatíve biztonságosan lehet termelni, de még egy métert nem ment a traktor, vagy egy munkás kéz még nem tett egy mozdulatot sem a kertben, tehát az éves termelési költségek nyilván még ezen felül vannak, és akkor az előző gondolatot lezárva, hadd mondjak egy számot, tehát most egy olyan, vegyük a példát, alma ültetvény, amin a jelenlegi klimatikus gazdasági környezetben versenyképesen tudunk termelni, az egy 20-25 millió forintos hektáronkénti beruházás. 20-30 évvel ezelőtt, mai áron számolva, mondjuk 7-8 millió forintért csináltunk egy olyan ültetvényt, amivel lehetett gazdaságosan termelni, hangsúlyozom, mai áron számolva, tehát a mai körülmények között a klímaváltozás, a munkaerőhiány, a piaci követelmények növekedése okán háromszor annyiba kerül egy ültetvény, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen azért csinálunk intenzív és jéghálóval takart és nagytermésbiztonságú ültetvényeket, mert azon az élő munkahatékonyság is sokkal jobb. Tehát a munkaerőhiány is környezetben nem mindegy, hogy hány óra munkaerővel termelünk meg egy tonna almát.
Itt jön a kérdés, amit ugye megint csak említett, a munkaerőhiány, a technológia fejlesztéssel ezt nem lehet valamelyest orvosolni, mert tényleg azért valljuk be, hogy hány ismerősünket tudnánk rávenni arra, hogy mondjuk melegben, hidegben, kint a szabad levegőn, fákról természedjen, vagy négykézláb azon az eperföldön, vagy stb. Tehát ez nem egy vonzó pálya mostanság, annak ellenére, hogy jól fizet, mert hogy én beszéltem gazdákkal, akik azt mondják, hogy ez már nem pénzkérdése, hogy van-e munkaerő, vagy nem, fizetnének ők, de akkor se jön senki. Szóval, hogy nem lehet mondjuk szüretelő robotokra számítani a közeljövőben?
megint csak azt a választ tudom adni, hogy mindenre van megoldás, mindent lehet, csak annyi a kérdés, hogy mennyibe kerül. Igen, a munkaerőnek közgazdasági sajátossága, ha egy kicsit tudományoskodni akarok, hogy ki lehet váltani tőkével. Ha ezt lefordítjuk magyarra, ez azt jelenti, hogy a munkaerőt lehet helyettesíteni gépekkel, robotokkal. Az más kérdés, hogy azért jelen pillanatban még a technika hiába a roham tempóban fejlődik, és csodás dolgokra képes az emberiség. Még nem tartott, hogy az emberi kéz hatékonyságával tudjon almát vagy éppen cseresznyét születelni. Megy ebbe az irányba a fejlődés, rohamos, és szinte biztos vagyok benne, hogy 8-10 év múlva már almaszerű robotokkal fogunk almát születelni, vagy szinte bármilyen más gyümölcsöt. Csak jelen pillanatban egy ilyen gép, ami tud almát szedni nagyon kevés emberi munka felhasználásával 80-100 millió forint körüli összeg. Tehát megvásárolhatatlanul drága, még Nyugat és Dél-Európában is, ahol más színvonalon gazdálkodnak. Tehát ahogy a technika fejlődik, és lesz egyre hatékonyabb egy szedőrobot, és ahogy a sorozatgyártás majd elindul, és lesz egyre olcsóbb, úgy majd a gép ki tudja váltani az ember, de ez most még nem realitás.
Fogjuk meg egy picit a másik oldalról ezt a folyamatot. Itt vannak a fogyasztók, ugye számukra biztos érdekes az, amit hallanak, azzal kapcsolatban, hogy a gyümölcstermelők milyen gondokkal küzdenek, de végül is a legfontosabb az, hogy ő mennyire veszi meg a cseresznyét, és a magyar cseresznyét választja a másik cseresznye helyett a boltokban.
Import az mindig van, tehát külföldről mindig jön áru. Egyrészt az olyan időszakokban, amikor mi nem tudunk előállítani, tehát szezonon kívül. Ez jellemzően Magyarországon azt jelenti, hogy például már a szamóca itt van a boltok polcán. Magyar szamóca még nincs, mert Magyarországon ilyenkor nem tudunk szamócát termelni, de Spanyolországból már ide ér a szamóca, mert ott teljesen más klimatikus viszonyok vannak. Teljesen normális az, hogy olyan időszakban, amikor nincs magyar áru, akkor importból van termés. És pont ebben az időszakban nagyon sok zöldségből, gyümölcsből nincs magyar termelés, mert január-februárban még üvegházban is csak korlátosan tudunk paradicsomot, paprikát vagy bármi más termelni. Szezonban is itt van valamilyen szinten az import, mert versenyeztetni kell az árut. Egy Európai Unió, mint közös piac arról szól, hogy onnan szerezzük be az árut, ahonnan a legolcsóbb, ez a termelőnek, rossz a fogyasztónak, jó. De amit látunk, hogy az önellátottságunk egyre inkább romlik, egyre kevésbé vagyunk képesek kiszolgálni a hazai piacainkat.
De Nyugat-Európában nincsenek jelen ezek a problémák, hogy lám azok tudnak szamócát meg cseresznyét termelni?
Természetesen a klímaváltozás az például mindenkit egyaránt sújt. A munkaerőhiány mindenkit egyaránt sújt. Ami nagyon jelentősen különbözik, hogy más fejlettségi fokon áll a gyümölcstermesztésük, mint a miánk. Amikor mi elkezdtünk az 1989-es rendszerváltás után, ez már a történelem, magángazdálkodni, az a 90-es évek közepe volt, akkor létesültek azok a gazdaságok, amelyek ma a magyar gyümölcstermesztés gerincét adják. Ott már Nyugat és Dél-Európában, ahol nem volt szocializmus, ezek a gazdaságok kész voltak egy teljesen más fejlettségi szinten. Nem akkor kellett felépíteni azokat a nulláról, hanem kész voltak. Így most is előjünk járnak technológiában, hatékonyabban termelnek, ugyanazt az árut alacsonyabb önköltségen tudják előállítani, vagy jobb minőségben tudják előállítani, vagy nagyobb hektáronkinti jövedelemmel tudják előállítani, és a nagyobb hektáronkinti jövedelem azt jelenti, mint Puskás öcsi mondás, hogy kis pénzt, kis foci, nagy pénzt, nagy foci, aki nagy jövedelmet termel, az nagyobb focit tud csinálni, az majd a jövőben is profitban tud gyümölcsöt termelni. Ez a lemaradás az, amit borzasztóan nehéz behozni.
A kérdés az, hogy és egy harmadik problémát, amit a bevezetőjében vázolt, hogy meg kéne újítani ezeket az ültetvényeket. Na most ott hogy jön ki a matek közgazdasági szempontból, hogyha ugye nem tudunk nagyon sokat keresni, mert a természet közbeszól és elviszi a termésünket kertészként, de akkor ugye elég nagy a beruházási igénye egy új ültetvénynek, meg mire az termőre fordult, akkor ez egy ördögi kör?
Részben igen, részben nem. Ezt úgy kell megközelíteni, hogy akik profin csinálják, azért Magyarországon is azt mondom, a gyümölcstermű terület negyede, harmada az nyugat és dél-európai léptékben is jó színvonalú profi. Ott termelődik annyi nyereség, amiből lehet beruházni még ilyen méregdrága beruházások mellett is. Tehát nem úgy kell érteni, hogy az egész gyümölcstermesztésünket el kell temetni. Hátrányban, versenyhátrányban azok vannak, és fejlődni, fejleszteni azok nem tudnak, vagy csak korlátosan tudnak, akiknek az ültetvényei idősek, akik nem tudtak rátenni jéghálótakarást, és időnként elveri a jég, és elviszi a jövedelmet, vagy nincs fagyvédelmi technológiájuk, mert eddig se volt, és amikor a sorozatos fagyok pusztítják a termést, akkor pont azt a jövedelmet viszik el, amiből csinálhattunk volna fagyvédelmet, tehát ez a tyúk vagy tojás problémája. Uh-huh. Ezek a gazdaságok vannak gondban, ott kérdőjeles a jövő, akik profin csinálják, és most is jó színvonal ültetvényeken gazdálkodnak, az ő életük is nehéz, nem mesehabbal a gyümölcstermesztés, de ők tudnak fejlődni, tudnak fejleszteni, és fognak is.
Benne van a pakliba az, hogy eltűnnek bizonyos gyümölcstermesztői ágazatok Magyarországról, mert például ugye Berkenye környéki málnásokat hallottuk panaszkodni, hogy ott gyakorlatilag el fog tűnni nagyon sok okból kifolyólag, például ott is a munkaerőt mondták, hogy nincs, aki lesz egye a málnát, ezért aztán szép lassan eltűnik a magyar málna a boltok polcairól. Van még ilyen ágazat, ami hasonló helyzetben van, hogy így billeg a lét és a nem lét határán?
Hát ez olyannyira realitás, hogy már meg is történt. A magyar málna az gyakorlatilag eltűnt. 30-40 évvel ezelőtt 7000 hektár málnánk volt, és Európa legnagyobb málna termelője voltunk. Most nincs már 100 hektár málna ültetvényünk, és nem is jegyzik a magyar málnát Európában, míg a magyar burulós málna 30 éve világhírű volt. Nagyjából ugyanerre a sorsra jutott a fekete ribiszke, pedig az nem élő munkaigényes, mert jó gépesíthető, de őt a klímaváltozás végezte, ki nem bírja ezt a klímát egy esélytelen életben tartani, még öntözés mellett is leég róla a levél nyár közepére. Vagy a szeder ugyanerre a sorsra jutott, a szeder a málna élő munkaigényes is, illetve a klímaváltozást sem tolerálja jól. És az, hogy tőke és szaktudás igényes, az meg mindenre igaz, amit jól akarunk csinálni, és olyan körülmények között, amiről az elmúlt 10 percben beszéltünk.
A legfontosabb és leghíresebb, és azt gondoljuk mi fogyasztóként, hogy az a vezér ágazata a kertészetünknek, ez az alma termesztés. Azzal mi a helyzet?
Az alma ágazatunk az úgy néz ki, hogy jó 20 évvel ezelőtt, vagy negyed évszázaddal ezelőtt az evezett fordulón volt 42 ezer hektár ültetvényünk, most van 20 ezer hektár, tehát kevesebb, mint a felére redukálódott. Az okok azok úgy gyakorlatilag ugyanazok, mint amiket megbeszéltünk. Idősek az ültetvények, korszerűtlenek, nagyon sok gazdálkodó is idősödik, és nem tud, nem akar utódhíján fejleszteni. És az alma egy borzasztóan szaktudásigényes ágazattá vált. Az alma termelés nem azt jelenti, hogy ültetek fát, ahogy gondolom, majd megpermetezem, vagy gondozom, vagy metszegetem, ahogy gondolom, és fog annyit teremni, hogy jó lesz nekem is, meg mindenkinek. Nagyon-nagyon profin kell tudni csinálni a termés ritkítását, a metszését, a növényvédelmét, és nem sorolom. És akinél ez a szaktudás nincs meg, és az a tőke nincs meg, amivel profi ültetvényeket tud, profi magas színvonalon, nagyon nagy hozamokat kicsavarva az ültetvényekből termelni, az nem tud a piacon versenyképes lenni. Tehát ezek a folyamatok elérték az almát is, de mint minden ágazatban azon, tehát az alma legalább abba a körbe tartozik, a málnával szederrel szemben, amit tolerálja úgy, ahogy ezt a klímát, ami termelhető ezen a klímán, hát nem tudom, majd 20 év múlva így lesz, reméljük igen, de most még az alma termelhető, megvan az a technológia, az a fajta kör, ami termelhető ezen a klímán, és a gazdálkodók egy részének a tudás, a tőkéje, és ez több is megvan hozzá, tehát vannak olyan példák, amivel meg tudjuk mutatni, hogy kell Magyarországon is almát termelni.
No, hát még mielőtt elindult volna a gyümölcs szezon, áttekintettük a kilátásokat, amelyek nem biztatóak, úgyhogy hát mit szoktak ilyenkor kívánni a kertészeknek? Megfelelő időjárás? Fagymentes tavaszt? Vagy?
Fagymentes tavaszt.
Jó, legyen akkor ez. Köszönjük szépen, fagymentes tavaszt kívánunk.
Köszönöm szépen. Köszönjük.
Viszont hallásra. Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termektanács elnökével beszélgettünk. Veszélyben vannak a magyar gyümölcsök. Azt hiszem, most már mindenki számára értető, hogy miért.
Mondja a kedves hallgató, hogy nagyjából minden hétre jut egy újabb probléma a termesztésben. Azért ez erős. Ilyen. És ez hasonló hozzászólásokat természetesen várunk még.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbegye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, hát amiről nem beszélünk, az a Super Bowl ez évi döntője, viszont a tőzsde nyitásról beszélgetünk méghozzá felkent szakértővel, aki nem más, mint Cibere Ákos elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén a nyitás után?
Hát itt ugye az elmúlt 6 percben egy csúcstámadás lehetett látni éppenséggel újból a Bux Indexen, azonban itt azért 87.200 pont környékén lefordult az index, de úgy látszik, hogy lehetséges, hogy egy újabb csúcsdöntéssel fog próbálkozni a mai napon. A Bux Index egészen nagy forgalom is látható itt a reggeli órákban, 1,6 milliárd forint cserélt eddig gazdát.
És ki van a
budapesti értéktőzsdén?
Figyelem központjában.
Kitapossa a csúcstámadáshoz az ösvényt?
Hát döntően azért a megszokott papírok. Most jelenleg az OTP vezet közel egy 1 milliárd forintos forgalommal, utána a Richter egy 300 millió forintos forgalommal, pedig a MOL 200 millió forintos forgalommal. Ezek a papírjaink amúgy emelkedést is mutatnak, jelenleg a Richter 10.610 forinton, az OTP 24.820 forinton, a MOL pedig 2.890 forinton van, és a Telekom egy jóval alacsonyabb forgalommal ugyancsak emelkedést mutat, 1.412 forinton. Így úgy tűnik, hogy a mai napon egy kifejezetten jó hangulat látható a hazai piacokon, és hát majd az elkövetkezendő órákban mutatják, hogy mi lesz ennek az eredménye.
És a nemzetközi hangulat alátámasztja ezt, vagy pedig szembe megyünk vele?
Alapvetően amúgy egyben most úgy tűnik, hogy ugyanaz hasonló képet mutatunk, mint a nemzetközi indexek. A DAX ugyancsak egy 3%-os emelkedésben van, a Eurostox ugyancsak egy hasonló mértékű emelkedés mutat, de azért döntően az európai indexek itt a reggeli órákban még mindegyikük pozitívban van. Úgy tűnik, hogy a befektetői étvágyat meghozta a múlt heti európai gyors jelentések, amelyek kifejezetten jó eredményeket jelentettek meg, és úgy tűnik, hogy most a vámoktól való félelmet úgymond ellensúlyozzák ezek a jó hozamok, amik láthatóak jelenleg az európai részvénypiacon.
Kitűnő! Nézzünk akkor a devizapiacon szertes széllyel.
Nos, hát itthon a forint úgy tűnik, hogy elkezdett erősödni mind az euróval, mind a dollárral szemben. A reggeli órákban még 405,6 forint környékén mozgott a forint az euróval szemben. Azóta valamiest erősödni tudott, most jelenleg 405,3 forint környékén járunk az euróval szemben, míg a dollárral szemben pedig 392,8 forint környékén járunk.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük, akkor jó kereskedést kívánunk a mai napra, nem reggelre, hanem az egész napra. Köszönjük!
Köszönjük szépen, további szép napot.
Szép napot. Cibere Ákos elemzővel beszélgettünk, és egy gyors breakinget, ha már gazdaságról beszélünk. Kérem szépen, érdemes rátévedni Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalára, mert feltette a kérdést, jöhetnek újra az árstoppok?
Ajaj, okay,
ha kell, figyeljünk. A családok érdekében azonnal beavatkozunk.
Na.
Most, hogy ugye jósoltuk, hogy megint fölfelé megy az infláció.
Természetesen, és beszámolunk a legújabbakról. Most hamarosan azt fogjuk megnézni, hogy mi a helyzet a mesterséges intelligencia fejlesztéssel, megtorpantunk-e vagy sem. Ezt az Európai Unió új programjának az árnyékában is kérdezzük majd Szabados Leventétől, a Neuron Solutions társalapítójától.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Beszéljünk az mesterséges intelligencia skálázhatóságáról, mert ugye eddig úgy tűnt, hogy minél nagyobb egy modell, annál jobb lesz. Így aztán lényegében...
És az intelligencia különben is határtalan.
Csak egyre a pénztárca fejlődik. Szabott határt annak, hogy milyen modellt építsenek, viszont egyre többeket aggasztanak az új eredmények, hogy a skálázhatóság végét is jelenthet. Ti az, hogy mégsem a méret a lényeg, illetve hát egyáltalán hol tartunk most Szabados Leventével, a Frankfurt School docensével, a Neuron Solutions társalapítójával beszélgettünk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, ez egy kicsit olyan kérdés, mint a viccben, hogyha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, akkor meg az a baj. Mert december közepén az volt a nagy probléma, amit a piacok úgy hümmögve fogadtak, hogy hát az OpenAI, hogy GPT-5 tréningezése közben nagyobb adaton, nagyobb számítási teljesítménnyel is nem annyival javult, mint amennyire szerettünk volna. Hát akkor az volt a baj. Utána meg DeepSeek eseménysor, kínai területről megjelent egy modell, ami kisebb, olcsóbb és egy kicsit néha jobban teljesít, hát akkor meg az a baj. Szóval, hogy egy kicsit furcsa helyzetben vagyunk, de az biztos, hogy vannak gyanúk, ahogy mondtátok is, hogy lehet, hogy az a paradigma, amiben eddig voltunk, hogy egyszerűen csak fogd meg a modellt, taníts tovább, legyen nagyobb és legyen több adat, Az egy kicsit megbillenni látszik. Csak hát, ha közelebbről megnézzük, akkor itt van egy ilyen mögöttes kérdés, hogy a több adat.
Uh-huh. Nagyon több kérdés, és milyen minőségű adat, ugye, mert hogyha arról beszélünk, de beszéljünk egyelőre arról, hogy mennyi adat van, és akkor utána meg esetleg arról, hogy hogyan lehet azt a minőséget szabatolni, amiből egy jó minőségű output keletkezik.
Igen, ez egy hihetetlen nagy kérdés. Most éppen felröppent a hír, hogy a minap derült ki, hogy a nyílt forráskódú láma modellek tréningezéséhez a Meta, Facebook anyacég. Egyébként hát nem teljesen nyilvános forrásokból torrentezett le több terabájtnyi könyvadatot, mert észrevette, hogy az még épp jó lesz.
Az na jó. Most
van ebben egy irónia, nem? De. Tehát, hogy így, már úgy lassanként vadászni kell az, hogy honnan szedünk újabb írott anyagokat, lévén, hogy bármennyire is, hogy mondjam, sokat írunk, a jelenlegi modelltréning az úgy tűnik, hogy felzabálta az összes írott adatot, ami elérhető, úgyhogy már vennek ezek az ilyen furcsa, szürke zónás manőverek.
Most azok kedvére, akik nem minden pontját értik a technológiának, ez azt jelenti, hogy nincs miből tanuljon? Tehát az emberi tudáskészletet, vagy annak nagy részét már behabzsolta a mesterséges intelligencia?
Hát minden esetre egy a járhatóan és könnyen elérhető, vagy akár, hogy mondjam, jogilag könnyen elérhető szövegeknek egy nagyon jelentős részét egyébként igen. Uh-huh. Tehát, hogyha azt szeretnénk találni, hogy egyébként találunk-e még háromszor ennyi szöveget valahol kint úgy az interneten szabadon, hát erre egyértelműen nem a válasz. Úgyhogy ezek után az a kérdés, hogy na jó, de egyáltalán akkor kell-e mindenképp több adat nekünk ahhoz, hogy tovább tanuljunk, vagy egyszerűen csak jobban kellene használnunk azt, amink van?
Igen.
Vagy lehet-e azt csinálni, ez a szintetikus adatok világa, hogy hát tulajdonképpen már elég okosak a modelljeink, hogyha megkérjük őket, hogy egyébként magyarázzanak el dolgokat, például, hogy következtetnek valamiről valamire, ez is szöveg. És mi van, hogyha ezt a szöveget megfogom, és utána ezen tovább tanítom a modellt, hogy nézd így, magyaráztad el magadnak, most ezt folytasd. Megint csak irónia, a DeepSeek okos modellje, az egyébként megkérdezték előtte a ChatGPT-t, hogy magyarázzon már el egy csomó mindent, és az a szöveg, amit elmagyarázott, lett a tréning adata a DeepSeeknek. Tehát mondjuk így, hogy a kínai modell azért az amerikai magyarázatokon sikerült magát előrébb vigye.
Igen, mégsem tudja megugrani a Tiananmen tér kulcsszót,
hát de ez mindegy, ez most egy mellékszál.
Viszont
egyébként megtudja, bocsánat, tudja? Csak hogy megtudja, az eredeti open source nyers modell megtudja, csak aztán, amikor azt telepítették, mint alkalmazást, akkor van rá egy extra szűrő, ami mindenre azt mondja, hogy nem is ismerjük, nem tudjuk, nem akarjuk.
Hát tudja, csak nem mondja meg. Igen,
így, tehát, pontosan,
ugye,
pontosan.
Igen, ez
pontosan.
Egy másik téma.
No, egyébként miért nem azt csináljuk a mesterséges intelligenciával, ami az egyik előnyének tűnt az elején, hogy olyan összefüggéseket összehozzon, amire az emberek nem gondolnak ilyen vagy olyan okból.
Hát nem gondolnak, vagy amire nagyon hosszú idő tart, amíg kiguberálod.
Tehát itt van a tudás, kös össze dolgokat, kedves mesterséges intelligencia, mit tudom én, a kalapács hangját az anyagfáradással és az opera művészettel például.
Ugye először is azt kell lássuk, hogy most nagyon erősen a szövegek világában haladunk még dinamikusan. Azt, hogy egyébként a világban úgy kint vannak kalapácsok, meg tárgyak, meg fizika, azt azért jelenleg főként ilyen szöveges leírásokból közelítjük, tehát egy kicsit úgy képzeld el, mint hogyha belennél zárva egy dobozba, és akkor ilyen levelező tagozaton szeretnéd megérteni, hogy csicseregnek kint a madarak.
Aha.
Ami alapvetően nagyszerű, csak hát egy picit hatékonyabb lenni, kiballagni és megnézni azokat, meg meghallgatni a madarakat. Az Nvidia egyébként nagyon erősen efelé tolja a dolgokat, ezeket világmodellnek hívják, ez a Cosmos nevű világmodellje, ez például pont ezt szeretné, hogy inkább videókból, inkább valamilyen képi vagy szimulált dolgokból tanuljon meg egy modell ténylegesen valamit a külvilágról, és ne pedig egy ilyen fura levelező tagozaton vegyen részt.
Aha. Tehát akkor még nincs szeme, nincs óra, nincs tapintása, tehát ez lehet a baj, mert most akkor amit meg lehet tanulni könyvből, azt már megtanulta, de hát ugye az a kérdés, hogy bármit a világban a nagy összefüggéseket meg lehet tanulni könyvből.
Azért egy kicsit azt mondanám, hogy egy tulajdonság, amit még könyvből is valószínűleg jobban fogunk tudni nem sokára tanulni, az ez a logikus gondolkodás, következtetés, tervezés, mint olyan. Tehát az egy másik kérdés, hogy az ember elolvas rengeteg könyvet, és bebiflálsz belőle tényeket. De ugye igazán a tanulásnak az lenne a fokmérője, hogy te egyébként valamilyen olyan fejben stratégiákat, elképzeléseket alakítasz ki, amivel egy új, nem látott problémánál is elkezdett következtetni dolgokra. Nem csak visszamondod, hogy mi volt a könyvben, hanem megpróbálod azt a képességedet pallérozni, hogy te egy valamilyen logikus levezetést végrehajts. Mm-hmm. Éppen ezért nagyon erősen hangsúlyozzák, hogy programozási feladatokra, vagy matematikai feladatokra értem. Éppen hogy állunk.
Mert eszembe jutott egy analógia, aztán nem tudom, hogy ugye el lehet olvasni azt, hogy kell mondjuk, ha a túlélési helyzetbe kerülsz, gyufa nélkül tüzet rakni. Ezt fejbe mindenki tudja, hogy össze kell dörzsölni két fadarabot, és akkor előbb-utóbb az megjön. Na, és azt is leírják, hogy milyen fadarabot. Na, de ha az ember ezt megpróbálja magától, akkor rá fog jönni, hogy ez marhára nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy ezt az analógiát használva kérdezem, hogy a mesterséges intelligencia mennyire intelligens, és mennyire van veszélybe a skálázhatósága, hiszen lehet még egy csomó dolgot tanítani neki empirikus úton.
Abszolút nagy kérdés, hogy mindaz, amit eddig hasznosan tudunk, és tud egy mesterséges intelligencia rendszer, az elége arra, hogy egyébként megoldjon tetszőleges feladatot a világban. Ez az egyik nagy filozófiai kérdés, hogyha kellően vadonatúj feladatokat hajítok feléd, akkor az, amit eddig tudtál, az elég lesz ahhoz, hogy ezekkel megküzdj. Ennek két válasza van. Van egy filozófiai válasz, fogalmunk sincs, kipróbáljuk és meglátjuk, és van egy praktikus válasz, hát ha már annyi feladatot láttál, amihez képest a következő feladatok 99%-a unalmas és ugyanolyan, akkor azért még egy nagyon hasznos rendszer tudsz lenni. Tehát volt egy ilyen statisztikus mondás, amit azért nem kell elfelejteni, még annó a klasszikus statisztikából, hogy minden modell hamis, de némelyik igen hasznos. Uh-huh. Valahogy itt állunk a mesterséges intelligencia rendszerekkel is, nem tudjuk bizonyítani, hogy nem hamis, de attól még lehet döbbenetesen hasznos.
Még akkor egy mellékszál, ami talán nem is olyan mellék, hogyha azt nézzük, hogy milyen összeg. Ugye benne volt a Draghi jelentésben, hogy például ez egy kiugrási pont lehet az Európai Uniónál, és eddig ugye az volt a vicc, hogy Amerika innovál, Európa szabályoz, ugye Kína meg másol. Ugye hát a részigazságoknak a mondata ez, mert azért teljesen nem erről van szó, se Kína esetében, se Európa esetében. Most bejelentettek egy ilyen bazi nagy programot, és a franciák rá is startoltak. 109 milliárd eurót fordítanak mesterséges intelligencia fejlesztésre a következő években. Tehát, hogy vajon a mostani új fejleményeknél, például, hogy gazdaságosabban, hatékonyabban lehet gyártani modelleket, ahogy a DeepSeek-nél láttuk. Mit látsz, milyen esélyt jósolsz az európai MI szektornak?
Fura egyébként, hogy az innovációs paradoxonok azok itt is játszanak, tehát tulajdonképpen, hogyha valamit később kezd el valaki kifejleszteni, akkor újabb technológia áll rendelkezésére. Nézzük az afrikai példát, nem kellett végigmenni a csekk, aztán átutalás, aztán valamilyen zsírókártya, aztán bankkártya, aztán mobil fizetés című dolgon, hanem hát nyilvánvaló volt mobil fizetés, át lehet dolgokat ugrani. Igaz ez egyébként a DeepSeek esetén is, hiszen eltelt az előző nagy ChatGPT release óta fél év, az megint más kérdés, hogy fél év ebben a tudományágban bőven elég ahhoz, hogy már jelentős dolgok történjenek, és egy kicsit magasabb kezdőpontról indulhass. Tehát ilyen szempontból ez az európai gondolat nem esélytelen. Annál is inkább nem, mert hogy a francia területekre származik két cég is. Egyrészt egy még francia cég, a Mistral, ami egyébként egy eléggé jó minőségű mesterséges intelligencia modellt fejleszt, meg egy volt francia, de most már amerikai cég, a Hugging Face, ami meg érdekes módon egy open source infrastruktúrát létrehozó óriási közösség. Hogyha ezeket a cégeket megtartani, illetve inspirálni tudja az Európai Unió akár közvetlen juttatásokkal, akár csak az informatikai előforrásoknak a lehetővé tételével, az azért alapvetően egy nem esélytelen felvetés. Okosak meg talán tudunk lenni, ha igyekszünk.
Jó van, rendben. Okay. Folytatjuk innen, köszönjük szépen a gondolatokat.
Én köszönöm, sziasztok.
Szabados Levente mondta el véleményét a mesterséges intelligencia fejlesztésekről, ő a Frankfurt School docense, a Neuron Solutions társalapítója.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No, hát ránézek az órára, és azt kell mondanom, hogy ennyi fért bele már a Millás reggeli műsor folyamába. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és a megértéseteket köszönjük, hogy nem beszéltünk ma a Super Bowl.
Ha egyszer rátalálsz egy témára, addig ütöd ez azt a vasat, amíg meleg,
ez
András,
így van.
Óriási
nálam,
troll
ez
vagy.
Így van.
Ezt mondják a hallgatók Na. közül.
Így van, úgyhogy köszönjük a türelmet. Történjen itt bármi, guajanai olajlelőhelytől kezdve az erősödő magyar infláción át egészen az árstoppokig, amelyet bevelengettek, egy dolog fontos és lényeges, a mikrobiomunk állapota.
Erre figyeljünk oda. Holnap ismét Millás reggeli élőben 6.30-tól, 6 órától pedig a legjobb pillanatokkal, addig pedig zenefakt, illetve pont jókor közvetlenül utánunk. Hallgassatok rádiót, hallgassatok zenét, maradjatok velünk, szép napsütéses nap lesz, úgyhogy ha tudtok, akkor menjetek ki a szabadba is egy kicsit. Köszönjük!
Schmidt Andi jön a hírekkel, ez a záró momentumunk. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.